Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 10. fejezete, a 16-tól a 25. versig. Először elolvasom a szentírási részt. Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja, majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Ha valamelyik városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek el a másikba, mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg az emberfia el nem jön, mert nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Legyen elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, s a szolgának, ha olyan, mint ura. Ha ház urát Belzebulnak nevezik, mennyivel inkább a háza népét. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Okosság, erény, a sarkalatos erények sorában az első, mely az értelmet képessé teszi arra, hogy konkrét esetben ki tudja választani a lehetséges cselekvések közül a célra vezető helyes cselekvést. Az okosság tehát értelmi erény. Az értelem jó készsége a cselekvés irányítására. Alapvetően függ a lelkismeret tisztaságától. A bölcsességtől a konkrétság különbözteti meg. A Szentírásban főként a bölcsességi könyvekben szerepel, mint az Isten félelem társ erénye. Az Új Szövetségben a gondos előrelátás erénye. Ha az ember célja rossz, okossága is rosszá válik, és vesztét okozza. Ez a test okossága. Az okosságot nem szabad összetéveszteni sem a félénkséggel, sem a ravassággal, kétszínűséggel. Az ókorban az okosságot, auriga virtutum, az erények kocsisa névvel illették. Szabályt és mértéket szabva nekik irányítja a többi erényeket. Az okosság vezérli közvetlenül a lelkismeret ítéletét. Az okos ember ezt az ítéletet követve dönt és rendezi el magatartását. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Kígyó az ókori tapasztalat szerint a kisebb méretű kígyók mérgük miatt veszedelmesek emberre, állatra, az óriás kígyók erejük miatt veszedelmesek. A vallástörténetben a keleti mitológia és sok más folklór számára gazdag jelentéstartalmú állat. Keveréklény a sárkán különféle formáiban, bajokozó és baj elhárító szerepet egyaránt tulajdonítottak neki. A babilóniaiak és az arabok körében a kígyók és a gonosz démonok összetartoztak. Egyiptomban, Babilóniában, Kánaánban és Görögországban a kígyó szent állat. Sok isten jelképe volt, mindenek előtt az életet vagy gyógyulást adó isteneké. Kultikus tiszteletben részesítették Babilóniában, Kánaánban és Kréta szigetén. A gyűrűzve, tekergő, saját farkába harapó kígyó az örökké valóságnak és az idők körforgásának ókori jelképe. A Szentírás 9 különféle szóval jelöli a Palesztinában és a Sínai félszigeten található kígyókat, de nem tudjuk, hogy melyik szó milyen kígyót jelöl. A kígyók általában kövek között, sziklák hasadékában, vagy a pusztában, a meleg homokban tanyáznak. Némely kígyófajták azonban nedves vidéket keresnek. A teremtés történetben a kígyó a sátán eszköze, Éva és Ádám engedetlenségének oka. A föld minden állatánál ravaszabb, olvassuk a teremtés könyvében. El tudja hitetni az Isten képmására teremtett emberrel, hogy a tudás megszerzésével Istenekhez válik hasonlóvá. Büntetésként a kígyó a hasán csúszik és a föld porát eszi. Mérges marása miatt veszedelmesnek tartották. A becstelenség, rágalom, halál képét látták benne. A bölcsesség 2.24-ben az ördög megtestesítője. A kígyó bűvölés is ismert volt. Például a Prédikátor könyvében 10.11-ben olvassuk, ha a kígyó mar, mielőtt elbűvölnék, akkor a bűvölőnek semmi haszna a művészetéből. Az óriási hétfejű tengeri kígyó a Leviatán Izraelben és Föníciában az Isten ellenesség, a rossz megtestesítője. A bot kígyóvá, majd újra bottá változása Mózes számára az isteni küldetés jele. Az egyiptomi varázslók által elbűvölt kígyókat a Mózes botjából lett kígyó fölfalta. A Számok könyvében 21. fejezetben, 4-től 9. versig Isten a lázadókra tüzes kígyókat küldött. Marásuktól sokan meghaltak, de Mózes közben járása után a póznára erősített részkígyó meggyógyította azokat, akik fölnéztek rá. Az új szövetségben a kígyó az okosság mintája. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. E szavak nem a kígyó ravasságát állítják mintaként, hanem a keresztény okossághoz nélkülözhetetlen észbeli racionalitást, tehát földön járást kötik egybe a lélek Istenből táplálkozni képes bölcsességével, melynek ősi szimbóluma a galamb. A kígyó az álnokság és a bűn képe is. A farizeusokat Jézus viperák fajzatának mondja. Az egyházatyáknál a részkígyó a bűnből való gyógyulás és a kereszt előképe. A saját farkába harapó kígyó annak a jele, hogy a rossz önmagában hordozza pusztulását, legyőzése ítéltségét. A fiziológusban pozitív tartalmú jelkép. Vedlése példa az embernek, akinek a bűnruháját le kell vetnie magáról. Mint a kígyó, mielőtt forrásból iszik, kiköpi a mérgét, úgy kell az embernek imádság előtt megválni a bűneitől. A kígyó a felöltözött embert megtámadja, de a ruhátlantól fél, ezért van a bűnbe öltözött ember fölött is hatalma. Ha életéről van szó, a kígyó egész testét veszni hagyja, csak hogy a fejét mentse, melyből újra kinő a teste, így kell az embernek is őriznie Krisztusba vetett hitét. A kígyó ellenfele és legyőzője a szarvas, a gólya, a sas és a mongóz. Óvatosság az okosság részerénye, mely arra tesz képessé, hogy a jó cél elérése közben, amennyire lehet, elkerülje az ember a veszedelmeket, és ügyesen győzze le az akadályokat. Mózes óvatosságra intette a népet, hogy meg ne feledkezzen a szövetségről. Jézus óvta tanítványait a rájuk leselkedő emberektől, a farizeusok és Heródes kovászától és a kabzsiságtól. A túlzásba vitt óvatosság aggályossághoz vezet, óvatosság hiánya pedig a gondatlanság. Tanúság eredetileg jogi fogalom, mely mindenek előtt a perjogban és szerződés, illetve szövetségkötéskor játszott szerepet. Ez a Szentírásban is megfigyelhető. Ugyanakkor a bibliai szóhasználatban vallási tartalmat is hordozhat. A tanúság tétel fogalma akkor kapja meg mélyebb vallásos értelmét, amikor az embert Isten tanújának tekintik. Így például a prófétákat vagy Dávidot. Izajás proféta könyve 43. és 44. fejezetében egyértelműen tanúsítja, hogy Izraelt, mint a helyes Isten ismeretre és a benne való hitre kiválasztott népet, Jahve tanul hívta más népek hamis isteneinek tanúival szemben. Csak Izrael tehet Jahvéről tanúságot, mert csak Izrael kapott kinyilatkoztatást. Az új szövetség több helyen tartalmaz utalást a második törvénykönyv 19-15 előírásaira, hogy a kettő vagy három tanúnak kell tanúságot tenni. Jézus és István diakónus perében szintén jogi értelemben szerepelnek a tanúk. Egyébként Máté, Márk és Lukács műszó használata nem következetes. A fogalom akkor válik jellezetesen újszövetségi fogalommá, amikor Jézus a tanítványoknak előre mondta, hogy tanúságot fognak róla tenni a hatalom birtokosai előtt. Ebből következően később a mártír értelem is hozzátapadt a tanú görög megfelelőjéhez. Ezt a Jelenés könyve egyértelműen mutatja. A két tanúra tanúságuk után vértanú halál vár. A proféta azok lelkét látja, akik az Isten szaváért és tanúságukért öltek meg. Az apostolok cselekedetei és János evangéliuma még jellegzetesebb értelemben él a fogalommal. Az apostolok cselekedetei szerint az apostolok a feltámadt Krisztus tanúi voltak. Tanúsítaniuk kellett mind a szavait, mind a tetteit. A tanúknak már itt missziós küldetése van. Ünnepélyesen ki kell jelentenie, hogy amit hirdet, azt látta és hallotta. Pál apostol olykor szintén tanúságnak tekinti az apostoli munkát. János írásaiban a tanúságtétel fontos szerepet tölt be. A tanúskodni ige János evangéliumában 30-szor szerepel. A tanúskodás pedig 13-szor. A tanúskodás Jánosnál kapcsolatban áll az olyan szintén központi szerepet betöltő fogalmakkal, mint kinyilatkoztatás, hit és hitetlenség. A tanúk keresztelő János, az írás, Jézus tettei, a vigasztaló, a tanítványok, az evangélista, valamint a lélek, a víz és a vér, mind a maguk sajátos módján tesznek tanúságot Jézus Krisztusról végső fokon az Atya nevében, tehát egy véges kinyilatkoztatást alkotnak. A különféle személyes tanúk mind arról beszélnek, amit maguk láttak és hallottak. A tanúskodás és a látás egyaránt összetartozik keresztelő Jánosnál, Jézusnál és az evangelistánál. Jól lehet, a két dolog közti viszony Jézusnál más, mint a többieknél. Jézus annak a szemtanúja, amit az Atyánál látott. A többiek ezzel szemben bizonyos földi eseményeket látnak, és azt tanúsítják, amit a hit lát bennük. Ez a tanúságtétel arra irányul, hogy akik hallják, azok is higgyenek. Mindenek előtt János első levele, az 5. fejezetében tanúsítja, mennyire fontos az összefüggés a tanúskodás és a hit között. Úr Jézus mondja, mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. A gyűlölet az akarat cselekedete, természetes reagálása a felismert rosszra. Tudatos elfordulás a rossztól, visszautasítás. Ellenpárja a szeretet, ami az akarat tetteként természetes reakció a jóra. Amennyire szeretni való a jó, Isten és az ő ajándékai az emberben és dolgokban, épp annyira gyűlölni való a rossz, a sátán vagy a bűn. Az egészséges lelki élet föltétele az idejében is helyesen fölismert rossz gyűlölete. A gyűlölet rossz akaratú elfordulás a jótól, egy szemétől vagy tártól, akit vagy amit szeretni kellene. A rosszasság az elutasított jótól függ. Legsúlyosabb esete az Isten iránti gyűlölet, bár minden gyűlölet magában rejti az Isten iránti gyűlöletet is. Ezért minden halálos bűnnek a gyűlölet a forrása. Sajátos megnyilvánulásai, tudatos szembefordulás Isten parancsolataival, a személy méltóságával, rágalmazás, szándékos ártás, manipulálás, károkozás, gyilkosság, Forrása lehet a jó helytelen fogalma félreismerése, a jó és a rossz fölcserélése, a tudatosan keltett gyanakvás félrevezetés. A gyűlölet nem tévesztendő össze a haraggal, ami az erkölcsi megítélést enyhíti, a gyűlölet mindig súlyosbítja. A 20. század végén a gyűlölet manipuláció tárgya lett, ezért rendkívül fontos a gyűlölet kétféle értelmének világos látása. A különféle gyűlölet ellenes mozgalmak összemossák a jó és a rossz gyűlöletét, miközben látszólag mindenféle gyűlölet ellen föllépnek, valójában óriási igazságtalanságok mellett szó nélkül elmennek rejtett önérdek vagy a téves lelkiismeret miatt. Az embernek elsősorban nem a gyűlölet ellen kell harcolnia, hanem a rossz ellen. A saját magában fölismert rosszat épp úgy gyűlölnie kell, mint a másik emberben észrevett rosszat. A rosszal, bűnnel szembesülő embernek mindig arra kell törekednie, hogy szeresse az embert, akinek hibáját, bűnét, rosszaságát meglátta, és gyűlölje annak az embernek a bűnét. Ez az egyetlen mód, mellyel a rossz legyőzhető újabb gyűlölet fölkeltése nélkül. A keresztények számára sajátos és az egész életen át tanulandó lecke az irántuk ismételten föllobbanó gyűlöletre a szentek és vértanúk példájával, azaz szeretettel és megbocsátással válaszolni. Ennek a magatartásnak alapja azonban az a természet fölötti erény, az a természet fölötti szeretet, mely egyedül Isten ajándéka. Az ember önmagától nem képes tartósan birtokolni, föllobbanó lelkesedésként kis időre igen. A Szentírás a rossz és a jó gyűlöletét egyaránt ismeri, sőt ennek alapján beszél igazakról és gonoszokról. A gonoszok gyűlölik az igazat, mert Istent is gyűlölik. Az Ószövetségben ugyanakkor a bálványok iránti gyűlölet az Isten szeretet föltétele. A bálványokat és a hamis kultusz maga Jahve is gyűlöli. Ezért fizet meg mindenkinek gonoszságáért. Az embertárs iránti gyűlölet terén az Ószövetség megkülönbözteti a zsinóságon belül gyűlölködést, a más népek fiai iránt érzett gyűlölettől, s az utóbbit kisebb bűnnek tekinti. A testvér gyűlöletét különösen elítélték, főként a rabbinista irodalomban. Az Új Szövetségben Jézus fölkészít tanítványait arra, hogy a világ gyűlölni fogja őket az ő nevéért. Mivel az Atya és Jézus egy, aki Jézus gyűlöli, az Atyát is gyűlöli. A Leviták könyvében, 19-17-ben félreértelmezésből következett magatartás helyett, mely megengedte a nem izraeliták gyűlöletét, Jézus ellenség szeretetet követel. A testvér gyűlölet tilalma magától értetődő. Mivel Isten a világosság és a szeretet, a gonoszok a sötétséget szeretik és a világosságot gyűlölik. Ugyanakkor az Új Szövetség beszél a rossz gyűlöletének szükségességéről is. A zsidókhoz ért levél 1.9. Jézusra vonatkoztatja a 45. Zsoltár szavait, szereted az igazságot, gyűlölöd a jogtalanságot. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket szeretni fogja, a másikat gyűlölni. Aki elkötelezi magát Krisztusnak, annak gyűlölnie kell a családját, sőt, saját magát is, azaz, ha választásra kényszerül, vagyis Krisztus mellett kell dönteni családja rossz befolyása, vagy önmaga gyöngesége ellenében. Thank you. Jézus ezt mondja a tanítványoknak, aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Kitartás a türelem és az álhatatosság társerénye, mely képessé teszi az embert arra, hogy értelmes célért a kellő ideig tevékenykedjen, dolgozzon, illetve a szükséges áldozatot meghozza. A kitartásnak megfontoltságból kell táplálkoznia. Szentírásban a kitartás mindig az isteni gondviselés elemi megtapasztalására épül. A nép szabadítása nagy vezetőinek, megmentőinek és prófétáinak küldetése. A kitartás legfőbb alapja azonban Isten szava, annak kinyilatkoztatása, hogy ő van, és mint igazságos bíró mindenkinek megfizet érdeme, vagyis kitartása szerint. Példabeszédek könyvében olvassuk 24.12-ben, hogyha azt mondod, hisz nem tudunk róla, aki a szíveket vizsgálja, az látja. Aki a lelket fölött őrködik, az tudja, és a tette szerint fizet az embernek. A kitartás gyakran próbatétel, mely az ember tökéletesedését szolgálja. Máskor csoda jele, mint például Eszter könyvében olvassuk, ugye Eszter imádságát, vagy amikor a három ifjúról van szó a tüzes kemencében. A kitartás nagy példaképe Jób. Az új szövetségben Jézus a főpapi imában nyilatkoztatja ki a kitartás lényegét és célját. Amikor ezt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben, ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Az én parancsom az, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. A kitartás Isten parancsainak megtartása. A szeretetben való megmaradás alapja a parancsok megtartása. Az ember kitartásának jutalma részesedés Jézus Isten fiúi szeretetében. Isten minden próbatételt azért enged meg, hogy növelje bennünk a hitet, erősítse a reményt, tökéletesítse a szeretetet. A kitartás nélkülözhetetlen az emberi kapcsolatokban, mint például barátság, jegyesség, házasság, egyházi rend, szerzetesség, hűség. Továbbá a tanulásban, a kiművelt elme és lélek birtoklásában, a komoly tudományos munkában, stb. Megmutatkozik a személyiség egészséges fejlődésében, fontos játék különféle formáiban is. Míg a kitartás inkább az élet alaphelyzeteinek vállalásához szükséges és az idő múlásával együtt gyarapodik, illetve igazolódik, addig a türelem inkább egy-egy konkrét helyzet nehézségeinek viseléséhez szükséges. A hitéletben a kitartás nagy próbája a lelki szárasság, amikor a lélek nem képes a sokszor megtapasztalt jóra támaszkodva meglátni, hogy a próbatét mire való, hova vezet, Isten miért hallgat, elhagyatottságának lesz-e vége, és mi az értelme. De épp e bizonytalanság elvezet a tiszta tapasztalatoktól független, vagy azokkal ellenkező hitre. A kitartás értelmességet igényel, bizonyos jó értelemben vett igénytelenséggel. Mindig választani kell a pillanatnyilag mutatkozó élvezet, szórakozás és távolabbi célokért való áldozatvállalás, munka, lemondás között. Fontos a szerepe a családnak és a nevelésnek. A jó családi nevelés nem annyira tiltással alakítja a kitartást, mint inkább a szellemileg értékes, érzelmekben gazdag környezettel, melyben az értékrendet a példa közvetíti. Családban kapott értékrend megszerzésére és őrzése a kitartás és általa a személyiség legjobb fejlesztője. A fogyasztói társadalom és a tömegtájékoztatási eszközök nem segítenek a kitartás gyarapításában. Az új és a változatos öncélú és örökös reklámozása kiiktatja a kipróbáltság követelményét, a figyelmet, telaprózza, és ezzel az akaratot megfosztja a távolabbi, nagyobb célokra irányuló erőfeszítésektől. Kedves testvérek, ezt a hittanórát felvételről hallják, ezért ma sajnos nincs lehetőség telefonos hozzászólásra. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét, áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.